Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kicsit olyan nyáriasnak érzem magunkat, hogy kicsit kevesen vagyunk, de itt vagyunk, és ez nagyon jó. És különösen nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik most friss házasok, és eljöttek az Isten házába. Nagyon örülünk nektek, Barcsai Anti és Kata. Nagyon örülök. Énekelünk, mégpedig egy öröm éneket, No minden népek örvendezzetek, a 47. Zsoltár első versét.
Szeretettel köszöntünk mindenkit, itt is és a képernyők előtt is folytassuk az Isten tiszteletünket. A 274. dicséretünk éneklésével, ki Istenének átad mindent.
Thank you.
Hallgassuk meg Isten igét, hogyan szól hozzánk most. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből a 17. verstől a 32. versig. Ekkor megjelent a főpap és egész kísérete, a szadduceusok pártja és irigység fogta el őket. Elfogták az apostolokat és hatósági őrizetbe vették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, és kivezetve őket ezt mondta nekik: menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét. Ők engedelmeskedtek. Korán reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor megérkezett a főpap és kísérete, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek, egész testületét, és elküldték a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben, ezért visszatérve jelentették: a börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amint a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek. Vajon mi lehet ez? De valaki odament és jelentette nekik: íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a néped. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezik őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme betöltitek az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek, az eseményeknek, és tanúja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Feleljünk Isten igére imádsággal. Kedves mennyei édesatyán, köszönjük a mai igét, köszönjük a bátorítást, köszönjük annak a látását, tudását, hogy bármilyen bántalmazás vagy üldöztetés érhet minket, te tudsz róla, és hogyha te követségedben járunk, akkor te teszel róla, hogy a szabadítás is eljöjjön. Köszönjük, Urunk, a csodáidat, amit számtalanszor megtapasztaltunk már, de ha nem tennéd is, akkor is köszönjük azt a hitet, azt a státuszt, amiben erősen állhatunk, ami még az életünknél is fontosabb lehet nekünk. Köszönjük az előttünk levő vértanukat, akik kitartottak az igéd mellett, kitartottak a hit mellett, és nekünk jó példát adtak, hogy hogyan érdemes élni. Urunk, azt is köszönjük, hogy most a mi számunkra kegyelmi idő van, és nincsen üldöztetés, mint a régi időkben, de arra kérünk, Urunk, hogy a napi kísértéseinkben a gúnyolódások, az elvárások, a kényszerek, megfelelések közepette is, te adj nekünk éberséget, álhatatosságot, te adj nekünk olyan hozzád tartozó megvallást, hogy ne csapjon be minket semmi és senki, hogy ne hálózzon be minket semmilyen érdekszféra, hanem egyedül a te érdekeidet tudjuk képviselni. Arra kérünk, édesatyánk, hogy most, amikor sokan a szabadságra készülnek, vagy sokan ellazulhatnak, hogy akkor is a hitünkben ne lazuljunk el, hanem legyünk te veled, legyünk te benned. Kérünk, Urunk, hogy te add magadat az elkövetkező időkben is, és te adjál nekünk olyan rátekintést, olyan hűséget, amivel beléd kapaszkodhatunk, te benned élhetünk, akár munkában, akár családban, akár szabadságban. Urunk, a te felszabadító kegyelmeddel vegyél körül minket, és úgy kérjük, hogy most így taníts minket, így emlékeztes, így adj igazi szabadságot te benned, hogy egyedül neked akarjunk megfelelni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg Hajnalkát, hogy az igét hirdeti közöttünk, és nyisd ki a szívünket, hogy mi pedig be tudjuk fogadni, be tudjuk építeni az életünkbe azt. Jöjj, Szentlélek, és áld meg minket kegyelmeddel. Jézus nevében. Amen. Isten szent lelkét hívjuk a 463. dicséret első versével. Isten élő lelke, jöjj, fennállva énekeljük ezt az éneket.
Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Isten igéjét olvasom, a rómaiakhoz írott levél 12. részének első és második versét. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Foglaljuk el a helyünket. Tudjátok, hogy egy sorozatban vagyunk benne, ez a céltudatos élet, ez a könyv az alapja. Ez elvileg egy 40 napos ilyen lelki gyakorlatnak mondható dolog, és ez pedig a 42. nap, amiről most szeretnék beszélni. Azt a címet adtam ennek az igehirdetésnek, hogy a megfelelés vágyának, megfelelni vágyás csapdája. Hogy miért a 40 napos lelki gyakorlat végén miért van még egy 42. nap is. Valószínűleg azért, mert ez az író nagyon fontosnak tartotta azt, hogy amikor az ember elindul a keresztjén úton, akkor lesznek neki kísértései. És a múlt héten talán hallottátok, hogy az egyik ilyen kísértésről volt szó, az irigység. A másik pedig ez a megfelelni vágyás. És hogy erről szeretnénk így beszélni még a végén ennek a sorozatnak. És az ige pedig Pál apostolnak a rómabeliekhez írott leveléből volt, és szeretnék egy ilyen kontextuális megjegyzést tenni, hogy tulajdonképpen ez a levélnek egy ilyen, hát nem tudom, aranymetszése, kulcspontja. Mert hogy az első 11. részben Pál apostol végig arról beszél, hogy mit tett értünk Jézus, mit tett értünk Isten, mit tett a zsidókért, mit tett a pogányokért, mit tett az emberiségért, hogyan áldozta föl magát Isten értünk, és akkor itt azt mondja, hogy itt most már akkor ti jöttök, ti milyen választ adtok az Isten meghívására, az Isten szeretetére. És ezért mondja Pál, hogy kérlek az Isten kegyelmére, hogy ne igazodjatok a világhoz, hanem ajánljátok föl magatokat élő áldozatul Istennek. Egy kicsit most rövidítve így mondtam. Tehát aki érti, hogy mit jelent a kegyelem, hogy Isten hogyan szeretett bennünket, az tud erre az életével válaszolni. Úgyhogy igazából ez itt egy kicsit ilyen emelt szintű keresztjén üzenet, és azon gondolkodtam, ahogy készültem, hogy biztos, hogy sokan vagyunk itt olyanok, akik nem gyakran jönnek templomba, vagy most ismerkednek a kereszténységgel, és hogy nekik ez hogyan fog hatni. Úgyhogy az a reménységem, az az imádságom, hogy ti is találtok magatoknak olyat, amit haza tudtok vinni. De igazából ez egy ilyen, ezt tudom mondani, hogy ez egy ilyen level 2, vagy nem tudom, amit itt Pál apostol mond. Mert azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz, adjátok oda magatokat Istennek, hát ezt attól az embertől lehet kérni vagy várni, aki ismeri Istent. Aki még nem ismeri Istent, vagy most kóstolgatja, attól ezt nem lehet várni. Ezt nekünk keresztényeknek fontos szem előtt tartani, hogy nem lehet mindenkitől ugyanazt várni, és ugyanaz az ige nem tud mindenkinek egyformán hatni a szívében. Mindannyian egy úton vagyunk, és a megérkezés az nem itt van. Kinek kell megfelelnünk? Azt mondja, hogy ne igazodjatok a világhoz. Nagyon normális dolog az, hogy kapcsolatokban élünk. Az Isten így alkotott meg bennünket, ezt sokszor elmondom itt a szószéken, hogy az emberi kapcsolatok számomra szent dolgok, és Isten is így találta ki, hogy szükségünk van egymás áldására. Emlékeztek, erről is beszéltünk nem olyan régen, hogy milyen fontos az apai elfogadás, az apai áldás, de minden szülői szeretet és figyelem nagyon fontos, mert az Isten szeretetét így tapasztaljuk meg ebben a világban, hogy egy ember, egy másik ember igent mond ránk. És ez borzasztóan fontos, életadó ereje van annak, hogy akár itt a gyülekezetben mi egymást tudjuk szeretni. De az emberi szívben ez a másoktól való egészséges függés torzulni tud. Mikor megjelenik az a lélekromboló félelem, hogy mi van, hogyha nem szeretnek igazán, ha nem vagyok elég jó nekik. Mi van, hogyha visszautasítanak. És Isten arra hív ebben az igében, hogy tegyünk még egy lépést a felnőttség, az érettség, a keresztény szabadság irányába. Embereknek megfelelni. Mit is jelent ez? Ezen egy kicsit így elkezdtem gondolkodni, és az jutott eszembe, hogy hát, hogy igazából ez a gyermekkorban nagyon legális, és nagyon rendben van, hogy emberektől függünk, hát hiszen az anyánktól, az apánktól kaptuk az életet, hogyha őtőlük nem függünk, ha nekik nem akarunk megfelelni, akkor életképtelenek leszünk. Tehát ez egy nagyon rendben való dolog, hogy függünk például a szüleinktől, tekintély személyektől. De aztán ez is tud torzulni, és éppen ezért sokak számára nehéz a leválás, nehéz az érzelmi függetlenedés meglépése. Hogy miért, ebben most nem akarok annyira belemenni, mert az ige nem erről szól, de hallgathattok erről rengeteg érdekes dolgot az interneten, hogyha például egy szülő egyedül neveli a gyerekét, ha például egy szülő beteg, vagy pszichésen nem stabil, akkor az a gyerek rögtön elkezd ő maga is kb. Szülőként viselkedni, szülőként érezni, gondoskodni kezd a szülőjéről, mert hát, hogy nagyon nagy szüksége van rá. És akkor, hogyha felnő ez a gyerek, nagyon nehéz a leválás, mert nem tudott gyerek lenni, hanem szülőnek kellett lennie, a saját szülőjének a szülője kellett lennie. Erről sok mindent tudtok hallgatni az interneten. Aztán, ahogy nő a gyerek, a kortárs csoporttól is nagyon fontos a függés. Ugye erre építjük igazából az ifiket, hogy hát, hogy ő nekik van most egy nagyon normális, egészséges vágyuk arra, hogy a saját kortársaikkal jóba legyenek. És meg is mondják a gyerekek, hogy itt az ifik a templomban olyan közösségek, ahol kapnak elfogadást és szeretetet, és hogy az iskolai osztályban nagyon sokszor nem így van. Úgyhogy ez is egy borzasztóan fontos dolog, hogy közösséghez tartozni, kicsit így mondom, hogy bandában lenni. És akkor eszembe jutott, hogy én gyerekkoromban, mondjuk mikor itt bandáztunk, akkor mennyi idétlenséget tudtunk csinálni. Ilyet nem nagyon szoktam elmesélni, de most elmesélem nektek, hogy én is csináltam olyat, hogy becsöngettünk, és elfutottunk. Ti csináltatok ilyet, hogy becsöngettetek? Jó, ne tegyétek fel a kezeteket. De hogy ez bandában én is képes voltam megcsinálni, mikor jó kislány módjára a kultúrházba beiratott az anyám német órára, mert hát fontos a külföldi nyelveket megtanulni. Már nem tudom, én ötödikes vagy negyedikes voltam, nem tudom, és akkor együtt mentünk haza, hullafáradtan szerintem így a gyerekek, és akkor muszáj volt ezt megjátszani, hogy becsöngettünk és elrohantunk. Na, szóval, hogy a banda szellem. Egyedül valószínűleg nem lett volna erre igényem, talán, bár nem vagyok benne biztos, de De hogy együtt meg összekapcsolt bennünket, így mondom, bocsánat, a hülyeség. Igen, hogy mennyire, hát hogy van igényünk erre, hogy függjünk egymástól, hogy a csoporthoz tartozzunk. És közben pedig feszegeti például William Goldingnak a Legyek ura, ezt is talán említette már nektek, ez egy olyan regény, amit úgy nagyon tanulmányoztam korábban, és hogy erről szól, hogy ott van egy gyerekközösség egy szigeten, és hogy van-e valaki, aki nemet tud mondani a csoportnyomásnak? Van-e valaki, akit a vezetőnek a véres játékai nem tudnak bedarálni? Ne igazodjatok e világhoz. Erre az érettségre hív az Isten, hogy nem vagyunk már gyerekek, hanem egyfajta felnőttségre, egy keresztény függetlenségre, szabadságra hív. Mi történik, ha ehhez a világhoz igazodom? Hát, hogyha figyeltetek az ige olvasásnál, ugye Péter hirdeti Jézust, és megmondják neki kerekperec, hogy megtiltjuk, hogy Jézus nevét prédikáljátok, mert különben börtön és még ennél rosszabb dolgok is történnek. És Péter azt mondja, nem, inkább Istennek kell engedni, és nem embereknek. Tehát, hogy ő tudta azt, hogy tehát ő benne volt már ebben a szabadságban, mert ő már egyszer meglépte azt is, amikor félt az emberektől, emlékeztek, amikor ő nem tudta bevállalni Jézust, háromszor letagadta, hogy ismeri Jézust, és ő átment ezen, és megszabadult ettől a függéstől, ettől a megfelelni vágyástól, és őt már nem lehetett megfélemlíteni, és az apostolokat egyáltalán nem. Tehát, hogy amennyire a hagyomány tartja, ezek az emberek mind az életüket adták Jézusért és az evangéliumért. Egyszerűen a Szentlélek adta nekik azt a bátorságot és ezt a függetlenséget, hogy az életüket pecsétként rátették arra, amit hirdettek. Tudták Isten akaratát cselekedni, és ezért tudunk mi most itt Magyarországon szerintem keresztjének lenni. Mert ezek az apostolok vállalták Jézust. És akkor elkezdtem így gondolkodni ezen, hogy a megfélemlítés, hogy az mennyire egy erős eszköze, így mondom, a gonosznak, és hogy mindannyian, igenis azt gondolom, hogy mindannyiunkat meg lehet félemlíteni. Tehát, hogy mondjuk valaki olvasta Szolzsenyicintől a Gulágot, az pontosan leírja, hogy kiből hogyan lesz ügynök, és hogy bárkit meg lehet félemlíteni. Most láttam egy filmet, ezt csak így ajánlom nektek, így a megfelelés, meg szabadság jeligére. Az a címe, hogy különben egy bolgár, szlovén, talán német és magyar film, tehát egy ilyen koprodukció. Az a címe, hogy a világ nagy, de a megváltás a sarkon túlólálkodik. Lehet, hogy láttátok. Aki nem látta, az nézze meg. Nagyon érdekes. És abban az időben játszódik a 80-as években, amikor még Bulgáriában, ez egy bolgár történet, Bulgáriában kommunizmus van, és az egyik főszereplőt behivatja a pártitkár, és azt mondja neki, hogy ahhoz, hogy megtartsd, szép virágnyelven elmagyarázza, ahhoz, hogy megtartsd az állásodat, ahhoz jelentést kell tenned a munkatársaidról és az apósodról, hogy miket mond a rendszer ellen. És akkor ez az ember úgy dönt, hogy disszidálni kell, tehát hogy el kell hagyni az országot, és akkor ilyen nagyon kalandos körülmények között külföldre mennek Németországba. Nem mesélem el, de az elején mondjuk ez. És az apósa viszont otthon marad. És valahogy ezt mutatja be a film számomra, az egyik ilyen nagyon izgalmas szál, hogy kinek mi a szabadság, hogy ő ez a fiatalabb főszereplő úgy döntött, hogy külföldre megy, ő így próbált megküzdeni. Az is nagyon érdekes volt, ahogy az olasz menekültáborban mennyire nem voltak velük emberségesek. És a másik az, hogy valaki meg az úgy dönt, hogy otthon marad, és hogy neki mi adja a szabadságot. És egészen elképesztő a filmben a szabadságot egy társasjáték jelenti, ez pedig a backgammon, ha ismeritek, egy ilyen dobókockával játszható keleti társasjáték, ostáblának is hívják. És hogy ez a másik főszereplő, aki otthon marad, az após, ő ebben éli meg a szabadságot, hogy lehet játszani, és a játékban lehet szabadnak lenni. Annyira szép ez a film, és azt üzeni nekem, hogy az ember szíve, lelke vágyik a szabadságra, és nem az esztelen engedelmességre és a megfelelésre vágyunk, nem a félelemnek a lelkét akarjuk mi se, hanem a szabadságot és a felszabadultságot, az életigenlést. De a félelem nagy úr, és a megfélemlítés mindig is eszköze volt a gonosznak. Pál apostol bátorít bennünket, kérleli a keresztjéneket, hogy az életükkel adjanak választ az Isten üzenetére, hogy ne a félelem határozzon meg bennünket. Így mondja Pál, szánjátok oda testeteket élő áldozatul. És ez csak akkor lehetséges, hogyha nem a világ gondolkodásmódja határoz meg bennünket. Milyen a mi világunknak a gondolkodásmódja? Nagyon nehéz történetekben vagyok benne. Van, akit házassági krízisben kísérek, és például elhangzott ilyen, hogy elmentek párterápiába, már ez is óriási dolog, hogy valaki krízisben van, és úgy dönt, hogy segítséget kér. Elmentek párterápiába, és megkérdezték a terapeuták, ugye a világ gondolkodása, hogy miben szeretnétek, hogy kísérjünk, a válásban, vagy az együttmaradásban. Teljesen oké, tehát ez a mi világunknak a gondolkodása. Ugye nekem ez egyértelmű, hogy azért megyek párterápiába, mert együtt akarunk maradni, de a világnak nem. Vagy például, amikor elmentem az ultrahangra, és akkor megkérdezték tőlem, hogy egy élő magzat megtartja? Ezt nagyon sokszor feltették nekem, ezt a kérdést. Én tudom, hogy vannak köztünk egyéni történetek, és mindennek megvan az oka és kontextusa is minden, és semmiféle ítéletet nem akarok mondani, egyszerűen csak nézem a világunknak a gondolkodásmódját, és azt látom, hogy az ember csodálatos és életellenes egyszerre. Ezt tudom mondani, csodálatos és életellenesek tudunk lenni. Azt mondja Isten, az értelmetek, a gondolkodásotok megújulásával ezzel tudtok élő áldozat lenni, hogy legyetek nyitottak az Isten gondolataira, az Isten tervére. Mert az ember nem tudja magától, hogy mi a jó és mi a rossz. Azt hisszük, hogy tudjuk, de egyedül Isten látja, hogy mi az, ami életigenlő. És ezt szeretném így második gondolatként mondani, hogy egyedül Istennek megfelelni, erre hív az ige. Megfelelni vágyás embereknek? Csapda. Egyedül Istennek megfelelni. Szánjátok oda magatokat Istennek élő áldozatul. Pál apostol, mikor ezt az élő áldozat szót mondja, ő nagyon jól tudja azt, hogy tehát az ő fejében ott van az egész ószövetségi áldozati kultúra. És emlékeztek, talán Péter apostol is így ír a levelében, hogy királyi papság, szent nemzet vagytok. Tehát, hogy Krisztusban a keresztjének papként működnek. Mert a papnak az a dolga, hogy áldozatot mutat be az Istennek. Az ószövetségi áldozat az úgy nézett ki, hogy engesztelő áldozat volt, folyt a vér a templomban. Levágták ott a bárányokat, és azért haltak meg a bárányok, mert hogy rájuk lett olvasva az emberi bűn. Tehát, hogy az igazságos Isten ítélete rajta volt az áldozati bárányokon. Ez volt az ószövetségi vallás. És Jézus pedig, aki azt mondja, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, ő maga lesz a bárány, aki föláldoztatik, és innentől fogva megszűnik, Jézusban megszűnik a bűnért való áldozat. Jézus feltámad. Itt pedig azt szeretném így képként elétek hozni, hogy az oltár, hogy az ószövetségi oltár a halál helye volt. Az új szövetségi oltár, itt az úrasztalára mutatok, ez pedig az élet helye. mert Jézus feltámadt a halálból. Ez nagyon gyönyörűen kiábrázolja ezt a Narnia című film, tudjátok, a kőasztal, ezt is sokszor emlegetem, amikor ott megreped a kőasztal, feltámad az oroszlán. Az újszövetségi oltár az élet helye. Élő áldozat, egy kicsit ilyen ellentmondás, mert az ószövetségi áldozat nagyon halott volt. Az újszövetségi áldozat, élő áldozat, élve kellünk az Istennek. Jézus miatt élő áldozatok lehetünk. Viszont valami, az áldozat szóban azért benne van ez, hogy valami meghal mégis. Mi az, ami meghal bennünk? Annak a felfogásnak kell meghalnia, hogy a mi életünk az a mi tulajdonunk. És ezt mondja a Heidelbergi K.T., az egyik legrégebbi protestáns hitvallás, hogy nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ez a vigasztalásom egyébként, hogy az ő tulajdona vagyok. Ez a kereszténység sarokpontja, hogy van egy hűséges megváltom, aki ő az ő vérén megvásárolt engem. Lehet, hogy van köztünk olyan, aki tényleg így ismerkedik a kereszténységgel, és gondolhatja, hát köszönöm szépen, én szabad akarok lenni, nem akarok senkinek se a tulajdona lenni, és megértem ezt, de az a helyzet, hogy úgy vagyunk húzalozva, hogy mindenki él valamiért, valakiért, mindenki szolgál valamit, vagy valakit, mindenki hoz áldozatot valamiért, vagy valakiért, és lehet, hogy azt mondod, hogy én magam vagyok fontos magamnak, de ez a függetlenség is egy oltár, de nem az élet oltára. Isten úgy teremtett, hogy szükségünk van ő rá, az egyedüli bölcs, igaz Istenre, aki szeret bennünket, és nem elveszi az életünket, hanem életet ad. Az élő áldozat ezt jelenti, egy meghívást kapunk, hogy igen, Uram, neked adom az életemet, és tudom, hogy akkor célba ér. Kicsit viccesen valaki így fogalmazott az élő áldozattal kapcsolatban, hogy van egy kockázata ennek az élő áldozatnak, mert lemászik az oltárról. Hogy az élő áldozat az nem úgy van, hogy most már csak úgy ott van, hanem néha szoktuk azt mondani, hogy hát igen, Uram, neked adom az életemet, de azért még egy kicsit szeretnék, nem tudom, megfelelni az anyámnak, vagy még egy kicsit kiszolgálom a gyerekeimet, vagy még egy kicsit építem a karrieremet. Ezek mind különben jó dolgok önmagukban, nem rossz dolgokról beszélek, hanem tudjátok, mindig ez a finom megkülönböztetés, hogy ki vagy mi van a középpontjában a szívünknek. Pál kérlel, azt mondja, Isten kegyelmére kérlek titeket, arra a kegyelemre, aki áldozattá tette Jézust értünk, hogy szenteljétek oda magatokat élő áldozatul az Istennek. Azért emelt szintű üzenet ez, mert a Jézus áldozatának a megértése nélkül nem nagyon tudjuk kiengedni a gyeplőt a kezünkből, és ez nekem sem könnyű megérteni. Néha sikerül elkapni ezt a megértést, hogy mit jelent Jézus áldozata, de nem mindig. És végül szeretnék egy kiemelést tenni még itt az igéből. Mit jelent az értelem megújulása és a test? Mert azt mondja, szánjátok oda testeteket élő áldozatul, hogy megértsétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mi az, ami jó? Azt mondja Pál apostol, hogy hát, hogy legyetek jók, ha tudtok, de vajon mit jelent jónak lenni? Miért akarok jónak lenni? Valakit így neveltek, hogy legyél jó. Nem? Hát azért otthonról hozzuk ezt, hogy figyelni a másik emberre, viselkedjél, kisfiam, kislányom. És ez nagyon rendben van. Van, aki humanizmusból jó, mert azt mondja, ez a logikus ebben a világban, hogy odafigyelünk egymásra, szegényeknek adakozunk, a nyomorúságban levőkre figyelünk. Van, aki vallásosságból akar jónak lenni, mert fél az Istentől, hát ha talán lenni, fél a szigorú Istentől. De Pál apostol nem ezt akarja, és ezért nem parancsol. Apostolként parancsolhatnád, megparancsolom, hogy szakasszátok el magatokat ettől a világtól, de nem parancsol, hanem kérlel. Azért, mert azt mondja, ez csak önkéntes lehet ez az áldozat. Csak önkéntes. És akkor tud önkéntes lenni, hogyha megszületik bennünk egy belső motiváció, egy öröm, csak az örömből lehet. Kényszerből, félelemből, felsőbb hatalmi utasításra nem. Csak örömből lehet. És én ezt tartom a legfontosabbnak a kereszténységünkben, és úgy gondolom, hogy a mi gyülekezetünkben nagyon sok öröm van, hogy jó dolog Istennek odaadni az életünket, jó dolog áldozatot hozni, mert amikor beleállhatok Isten tervébe, akkor boldog vagyok. Nehéz megragadni ezt az áldozat dolgot, úgy gondolom, a mi világunkban. Nem az áldozathozatalról szól alapvetően a mi kultúránk, hanem nyilván a hocinesze, nem? Ez van munkahelyen is, mindenhol, emberi kapcsolatokban is. És akkor eszembe jutott Petőfi, aki azt mondja, hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. Hát ki gondol az unokáinkra, hogy én azért hozok most egy áldozatot, hogy majd az unokáim áldják a nevemet? Értitek? Annyira nem ilyen világot élünk. És akkor még nem is az örökké valóság szemszögéből néztük, csak három generációt egybe. Azt nézzük sokszor, hogy itt és most nekem mi a jó. Önkéntes dolog, szívbeli bizalom az alapja. És hogy mit tehetünk azért, hogy bennünk meg tudjon születni ez az öröm, ez a szívbeli bizalom, amit Isten ki tud bennünk munkálni. Így fogalmaztam meg magamnak, hogy a test, az értelem megújulása azt jelenti, hogy minden nap dolgozom valahogyan, hogy az életem Istené legyen. Hát, hogy hogyan is dolgozom ezen? Nézzétek, itt van ez a 40 napos lelki gyakorlat. Ez egy nagyon jó anyag. Vagy minőségi időt töltök Istennel úgy, ahogy én tudok naponta. Vagy amikor csak lehet, amikor nekem belefér. De Pál apostol úgy folytatja a rómabeliekhez írott levelet, hogy elkezdi sorolni azt, hogy kinek milyen lelki ajándékot adott az Isten, és ki hogyan tud szolgálni. Tehát, hogy ez az áldozatnak lenni, élő áldozatnak odaadni az életemet, meg minden, ez nem egy ilyen elméleti dolog, hanem egy nagyon gyakorlati dolog. És hogy mindenkinek a keresztény közösségben egyen-egyenként különböző lelki ajándéka van. Azt mondja, egy híres ige hirdető, majd mindjárt eszembe jut a neve, hogy minden keresztény ember olyan, mint egy hópehely, hogy különbözőek vagyunk, de mindenkinek megvan a maga ajándéka és szolgálata, amit az Isten dicsőségére és a keresztény közösség javára tud tenni. Gyakorolni ezt az áldozathozatalt. Ez az, ami segít nekünk, hogy lépni, nem csak gondolkodni, nem csak belül érezni, hanem lépni és tenni. Azt írja itt a 9. vers, ugyanebben a fejezetben, a szeretet ne legyen képmutató, iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irán gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Mindenkinek van erre lehetősége. És csak zárom egy ilyen nagyon szép tapasztalattal, ami itt a héten volt. Tényleg nagy munka ezt a sok ifit jókedvel és nem tudom, örömmel működtetni. És képzeljétek el, hogy olyan nagy dolog, hogy néha így ilyen gyerekek is bepottyannak, akik nem hittanosok, nem is tudom honnan jönnek, szerintem így hívogatják őket az osztálytársaik, és akkor bepottyan az egyik gyerek, és akkor, hát már itt volt, vagy 3-4 alkalommal, nagyon aranyos kislány, és akkor fölhívtam az anyukát, illetve mondtam, hogy hívd fel az anyukádat, hogy beszéljek vele, hogy hát mégis tudja, hogy te itt vagy, és akkor táborba is eljöhetnél, meg minden. És akkor felhívom az anyukáját, és mondja az anyuka, hogy hát nem tudja, hogy mennyibe fog kerülni ez a tábor, vagy hogy ő ezt ki tudja-e fizetni, mert ő a mai napon vált el most mondták ki a válást, és hogy egyedül neveli ezt a kislányt. És akkor rögtön megértem azt, hogy a keresztény közösség egy ilyen menedékhely, ahová az a gyerek, ugye nem fogja ezt így elmagyarázni nekem, hogy tudod, azért jövök én ide, mert éppen válnak a szüleim, és kell a támasz, hanem egyszerűen csak itt van, és örömmel van itt, és akkor úgy nagyon megérint ez, hogy mennyire életadó tud lenni ez a keresztény közösség. És akkor egy másik kislány ugyanígy, így becsöppen, most már többedik alkalommal jön, és akkor azt mondja, hogy hát pénteken lesz a születésnapom. És akkor ezt valakinek elkotyogtam itt a gyülekezetben, az a valaki rögtön sütötte egy tortát, és akkor ez a gyerek azt tapasztalta meg ebben, ismeretlenül egyébként a keresztény közösségben azt tapasztalta meg, hogy na hát itt örülnek nekem, itt fogadnak engem. Értitek, ez egy akkora csoda, hogy így össze tudunk dolgozni, és tudunk Istennek szolgálni. És aztán volt még egy nagyon szép tapasztalatom, így pénteken, egy bizonyságtétel. Valaki a gyülekezetünkből a nagyifibe eljött elmesélni az élete történetét, és annyira szép volt. És az talán azért is érint meg, mert nagyon sokat készült rám, egy nagyon introvertált ember, aki nem szokott beszélni. És hetekig írogatta nekem, hogy miről fog beszélni, és hogy mondja, és átírta, és újra, és jó lesz-e, és minden. És gyönyörű volt, és azt éreztem, hogy milyen csodálatos ez, hogy valakinek ez egy nagy munka, vállalni Jézust, de meg tudja lépni, és veszi a fáradtságot, és dolgozik vele sokat, és gyönyörű gyümölcse lesz. Gyümölcstermő élet, erre hív meg az Isten, komoly munka, de végtelen öröm. És ezzel az igével zárnám, ahogy Jézus bátorít bennünket, illetve hát a zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Jézus testvérei vagyunk, és Isten áldjon meg bennünket ebben a jó munkában. Amen. Két kérdést mondok így belső hazavitelre. Az egyik ez, hogy hol érzitek azt, hogy a megfelelés, mint kísértés erős, milyen kapcsolatban, hogy azért imádkozzatok, hogy Isten ott adjon szabadságot. És a másik az, hogy hol van a te ajándékod, amit a közösség javára tudsz tenni. Mert Isten azt nagyon megáldja. Legyünk csendben egy percet, és aztán imádkozunk. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Köszönjük, drága bárány, hogy értünk adtad az életedet, és köszönjük, hogy ez az oltár számunkra már az élet helye lehet. És köszönjük azt a sok kincset, ajándékot, amit adtál, az életünk egyéni részében is, itt a közösségben is. Rengeteg öröm és gazdagság a részünk. És közben pedig, Urunk, megvalljuk azt, hogy megvannak a magunk korlátai, kötelékei, hogy igenis tudunk félni. Megfélemlíthetők vagyunk mindig is. És eléd visszük ezeket a kapcsolatokat, ahol nem érezzük a szabadságot. Azért könyörgünk, hogy a te szereteted vegye körül azokat, akikhez kapcsolódunk, és bennünket is. ez a szeretet szabadítson fel bennünket. És köszönjük az ajándékainkat, hogy a te szemedben mindannyian drága kincsek vagyunk, és nagyon nagy érték az, amit hordozunk magunkon, magunkban. Adj nekünk bátorságot, hogy tudjunk lépni, cselekedni, hogy tudjunk ebből a belső motivációból működni örömmel a te dicsőségedre. Eléd hozzuk azokat, akiknek terhei vannak most különösen, nagy betegség vagy gyász, és kérjük a te vigasztaló szeretetedet mindnyájunkra. Amen. Egy énekkel válaszolunk így az Isten szavára. Csak Krisztusban kaptam reményt.
Az Úr Jézus imádságát mondjuk el együtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekünket énekeljük. Igen, ez fennállva. A mennyben, fenn a trónusnál a Krisztus értem közben jár.
Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok, és adjon nektek szabadságot. Amen.